mindenben. Egy kicsit a társadalom, a tudásra mondhatnám például, hogy az egy nagy eredmény, amikor egy ilyen nagy egy közösség azt mondja, hogy most már logót is csináltak, amire fölírhatom a székelyhasát, és elmegyek vele csípszük sakról. Tehát nem áll, hogy oda csatlakozunk a nagy közösséghez, mérve, hanem mi, valsági. Tehát pedig már van valság tudatunk, ugye? És akkor itt ilyen nagy büszke logót három éve eljelzett, csípsorból látja, hogy a történelmi falnak szokta kielentni a fővalóni. Ezek vasári férfiak, akik ide főhúzták a rajzsát, mindenféle ruhájukat és így jelenek be. Ezek még vasári asszonyok, amik éppen ott a somjai forgatagban a gyöbben ülnek és falakoznak. Ez egy jeles énekes asszony. Sokat énekelt nekem, sok órára, sok szalagot énekelt. Ez még a téli vasár, a templomban, ott áll a havasok között a templom. Most pont 100 éves. Itt is a hó havat próbálom érzékeltetni, hogy micsoda nehéz életet egy télen ebben járni kell. Na hát ez egy különös kép. Ez átvezet egy kicsit az Úzvölgye felé lennünk, de ez egy csapányos nevű helyen készült, és egy kicsit a múlt elevenedik meg erről a témáról. A beszélgetünkről olyan helyekről, ahol tanyavilágról, de van már templom, mondják, hogy régen, mikor így nem volt templom, akkor a temetőben is érzett a pap, egy házán is érzett a pap, egyébként egyszerre láttunk papot, fiatal, ilyenek ezt szoktam mesélni. Hát itt van ez a csapányos. Ide egy évben egyszer szemben a napján, amúgy 24-én jön ki a pap, méghozzá úgy jön ki, Csíkszentgyörgyön, mert nincs haza egy technikai eszköz, amire el lehet ide jönni a hidegen, egy közel van viszont, de nem átjön. El kell menni a Gyimesi völgyönhez, ki kell menni Moldvába. Moldvába hosszan kell a lukózóval, és egyáltalán arra, és Moldvából egy ilyen kis úton föl lehet ide emelkedni. És hát ez itt a Csíkszentgyörgy pap, az a kántor, és itt ez van 30 vagy 40 ember, ezek most itt egy évben egyszer misét hallgatnak. A végén úgy elfújták a magyar nyomot, hogy hallgatni, ott a mondai ezeréges határtra nézve nézett kilométerre. Itt most nagyon szörnyűen látjuk, itt van ez a kis temetőjük, ott a tanyag, ott van. Ezekben laknak itt ezen a tájon, és akkor egy évben egyszer látnak kapott. És ez egy nagyon látványos dolog. Miért ez a Úzvölgyéből egy kis képecske, ez egy szállás épület egyébként nyilvánvaló, itt az egyik helyen vagyok, és a másik oldalon fényképeznek át. Ezt úgy hívják, hogy Egerszék hűte, nagyon szépen hangzik. Itt 1906-ban letelepedett egy Tankó Péter nevű gyimesét, és ezek itt az utódai. Ezek itt az utódai három família is, és itt pedig már egy másik familiának a háza van. És én itt szoktam megszállni ebben, hogyha az Úzvölgyére jár. Ez is egy szép kép az Úzvölgyi tanyavilágról, tehát valahogy így a fejmes erdők alatt, így a hegyoldal, így néztek ki. Ez is egy szép kép. Itt is látjuk, itt nagyon domináns ez a állatudvar, tehát innen közelítjük meg, és akkor itt belül van a lakóház. Ez meg azt, hogy a patak völgyenben, tehát ahogy folynak az Úzba a kicsi patakok, ezt mondják, hogy bánik a pataka, oda is beleépülnek a tanyák, és akkor így néznek ki a tájba, itt meg előbb mesülősöket itt egy másik, a Csidón pataka nevű hely. Hát ezt most májusban fényképeztem. Ez egy kicsi ház, amiben egyébként egész család lakott. Rosszul égnek, így csak most éppen nem van. De így a tájban hogyan nézett ki ez egy ilyen telepecske. Hát itt van egy olyan tanya, amit már sokszorosan fölmértem, még szintezéseket is csináltam itt, amit nem gyakori a magyar néprajzban, és egyébként. Tehát tényleg az, hogy ott megy egy út a magasra, itt folyik egy patak, itt van egy ajtó, bejön rajta, aki itt az állat a kudvara csíngel, és abból be kell jönni egy kerítés, és itt van az emberek útvara. És ez a másik útvara fényképezte. Így nézték, hogy megy ide. Hát igen, így nézték, hogy ahol belül ez a tájban. Itt is van egy picit a patakocska. Mindig az nagyon fontos, mert a víz az nagyon, nagyon fontos volt az állatok tartása és az emberek életében is. A legtöbb tanyának saját forrása van egyébként. Mindig odarakták a tanyát, ahol forrás volt. Aztán ott van a szálló, azt kezdek, hogy fölött a termők. Valahogy így jelenik a tárgyban egy ilyen dolog. Itt egy másik, ahol csűrt építenek. Most májusban építették ezt a hatalmas csűrt, hogy 10 férfi dolgoznak, hogy itt egy hétig. Ezt azért építem, mert itt vannak a pityókafőnök. Tessék nézni, hogy megvan arra, itt a ház mérete. Ez egy komoly pityókafőnök. Elég komoly pityókafőnök. Itt is van egy keskeny kis pityókafőnök. Ennyi a fölbőnben is fölbőnök. Ez. Igen. Ez is egy nagyon szép fésű. Ez egy őrház panakra nevű helyen van. Itt sem folyogál, és akkor ez a sok kerítés, ez nagyon jellemző. Mindenféle dolgot külön bekerítenek, és akkor ott a ház, itt a csíny, és ott is van a pityóknak a főnök, a viszonylag nem. Na most ez a régi ház. Tehát ez egy tiszta távol néző ház, aminek két ajtaja van előre, valami nagyon logikátlan volt, két arkét, helyiségek, mutatható idején, a félnek egy gyíves ilyen házra találkozottam, ma is a görög. És akkor most így mentek jövettem el. Itt egy ilyen következő stílus, hogy úgy mondjam, ez 1948-ban épült, tehát jó, hát fel is már majdnem 60 éves. Egy spárból van, teljesen spárból van, csak nem az bakolva, és hát egy kis szép tető, tolmenászok, ott is egy spár, 1948-ban. És akkor itt van egy olyan ház, ami a mostani divat szerintem, szerintem épít mindenki ilyen házat, amit a kívülőjében, egy két-három ember de sikerült eddig, ez az én házigazdám, és az a házigazdám azt mondja, hogy én így szoktam megszállni, ez 900 méter magasan van körülbelül, vagy több, hogy a 950 lehet tengerszint fölött ez a tanya. Tanya egy ilyen modern vizált tanya, hát ilyen is van. Na, egy különleges pince, tehát egy ilyen kőből rakott pince, ami fölött van egy ilyen fa. Én fa épület, a szénnak tartozott, mondják az öreg sárgókat. A terül az, amelyek a nem lenne szénnak tartó, akkor a pityók nem fagynak, mondják. Ez a tájban illeszkedő egy szép csűr és környezete, igen. Ez is egy csűr, nagyon szépen látjuk, hogy ez egy tanyavilág, tehát ott a nagy domboldal, és akkor itt a másik oldalon van a ház, és itt a csűr gazdája állattartás szinte. Egy kicsit itt ilyen sűrűsödés van, egy ilyen patakvölgybe, ahol belefolyik egy kisebb patak, ezt azért vetítem, mert így hidalják át. Tehát a gyalogoljáróra csináltak egy kis hidacskát, nagyon ritka, mert általában egy való, vagy egy ilyen önfát fektettek át. A szekerekkel meg áthajtanak a patakon. Egyszerűen ezt így oldották műszázalóta. Ez az az egerszéki templom, amit a hatalom ellenében építettek 1956-57-ben és 58-ban őszentelnek, de körülötte az új közös temető, és aztán a szépséges, a csíki havasok tájára. Ez a Csíkszentgyörgyi fő pap, tehát a plébános, aki nem is érzik ebbe a kocsmába láttam, aki ott a másik kicsi templomot, a kocsmába ott átalakítva, tehát egy kicsi szobányi hely, vagy egy ilyen kis hely, és ez nem is lenne izgalmas, nem is vetítettem volna, nem tudom, hogy kire szélészél benne a lényeget. Tehát azt, hogy itt vagyunk a módbai határban egy tanítás. Egy nyomorult tanyai társadalom, amely nagy keserves munkákkal így dolgot csináltak magának, és ráírja, hogy csinom, azt sem imeszték fejét. És ami nem piros fején zöld rá, föl lehető volt csinálni, az volt a főnök téve a jól. Tessék, ez is a módbai határban néhány méter. Tehát ilyen apróságon találunk le. Igen. Hát ez abban az 58-ban épült templomban így járnak a csángók, ezek a gyímesi csángók. Ezek meg a gyímesi csángó azt mondta másikban a kicsit templomban. Havonta egyszer van mise ezeken a helyeken. Na és itt lefényképeztem, a főúzták a súgódó előveszik, mindenkinek van csángó ruhája, csak ünnepökkel veszik be elő. És hát a háttér a fa, ami a német alapja itt, és hát egy anyósta mennyivel próbálták megényképezni. Itt meg az úszpatak hídján állnak egy nagyon szép tájban, és itt pedig a Rúzpatak partján, és hát Eszterünk rá könyvekre is. Na most, nem tudtam kiállni, hogy még néhány képet ne tegyek ide, mert mindig fogadatlan teszek, hogy a romák legyen fel a forradték. De mindent, már most a székelyekkel járunk ellen beszélni. De néhány képet hagyd vetítsek romák legyenekről. Ez például Alsó-Fejér vármegyében a mai Alba megye területén, mert ez nagyon messze van a székelyekről. 5 óra autóval még Gyula-Fejérváron a székelyekről. Gyula-Fejérváron a nyugatra egy hatalmas ilyen lejtős domboldal, vagy ilyen hegyoldal, hatalmas legyenke. Ezek 1000 méter fokra magasabban vannak. Ott rengeteg tanyag, tehát így szórólnak a hegyoldalba. És kérdezik, hogy ilyen tanyákat lehetné látni. Ez nem áll, akkor 20. század elején készült, mert 19. végén ez a kép, hanem 1903-ban. Egyébként 2003-ban, bocsánat, én is azt mondom. 2003-ban. Ezek ilyen magas szalonatetős. Itt van a csillagoknak a változata. Tehát ezek nem is szabadtéri múzeumok, ezek nem adnak, de ilyen van százalmat a román területeken. Itt is látható, ilyen, román anyag. És ahogy, hogy valóban sok van, egy olyan képet vetítek, ahol itt állnak sorra. Tehát magával egy képbe lehet érzékeltetni ezeket a hatalmas vonalas tetőket. És hát búcsúzóan valami olyan kép, ami ábrázolja a kutatást egy kicsit. Tehát itt éppen a Újszörgyében, Őház patakában éppen Fodó István csáró gazdát hallgatom, amit éppen azt mondom, hogy a ballonát énekelte, nem annyira szakmára vágom, én minden ügyét összegyűjtik, amit meséltek, és ez egy kikapcsolódás volt valami nagyon hosszú beszélgetés során, amikor éppen énekelt. Nekem de így van, hogy zajlik van a hívés. És ezzel azt nem éget.
Köszönöm a figyelmüket. Igen. Akkor a mihova? Én is megköszönöm a Lebéncsel előadást. Akkor megkérdem a közönséget, hogy szóljanak hozzá, vannak kérdések, tegyék fel a előadónak. Nem több minden fölvetődött, hogy közben aztán még sok mindenből kipoktad a szert a vitorlámból időközben. Yes. Kérdezni akartam volna, hogy amíg a kérdéseim gondolkodnak, yeah. Hadd kérdezzem meg azt, hogy igaz, hogy szertprogramat tett, hogy román tanyákkal nem foglalkozom. De közben előtte tett egy olyan megjegyzés, hogy a Úzvölgy után ott már nincs semmi.
Igen.
De csak vannak román tanyák, és az, hogy a ismereteid szerint a román tanyáknak a kialakulása, a magyar tanyák kialakulása más, mert formailag kicsit más, hogy így vizuálisan, hogy rájuk nézünk, de hogy a történetek hogy alakultak ki, hasonlóan vagy más, tudsz
erről. Szóval, jó. Az Úzvölgynél valóban helyes, hát nem helyes az, hogy nincs, mert román tanyákot nincsenek, az Úzvölgy, az máshogy vannak. Mert az Úzvölgy után az Úz folyik tovább, ahol átlép az 1000 éves határon, ott utána folyik, és az egy módvai táj telefalvakkal. És a legközelebb a Darbanesti nevű ilyen kisvárosféle van, az oda járnak ki, ezek is néha mindenféle ügyük bajukba. És nem messze van egy, hát nem messze, kicsit arrébb, van például egy Lörg utca névre hallgató picike moldvai falu, amelyik Mária falvaként futott valaha, de ma már nagyon nem tudnak ott magyarul. Szóval éppen hogy csak tudnak magyarul, még a Domokos Pál Péter idejében kiválóan tudtak, de most már nem. No, ezt azért mesélem, mert onnan, szóval mi nagyon szegény hely, és jönnek a menyecskék az Úzvölgyébe. Tehát magyarán jönnek a fehér népek, hogy ott menyecskévé váljanak, egész pontosan. És fognak maguknak fickókat, ott az Úzvölgyébe. Ennek eredményeként ma ebbe a 300 fős, mert ez egy kb. 320 fős társadalom, ebbe 14 Lörg utcai menyecske van. És akkor fújnak rájuk ezek az Úzvölgyi fehér népek, hogy ide jönnek, és itt, tehát lenézik egy kicsit őket, de tessék elkülni, hogy 14 fiatal menyecske, és magunkat egy gyereket szültek, és mindent, tehát ezek fontos tényezők lesznek ebbe a hegyi társadalomba. Tehát ez egy új házassági divat, mert a régi volt a gyimesi kapcsolat, aztán ilyen kóskelek, meg egyebek, székelyfalvakkal nem házasodnak, de a most ez a moldvai házassági kapcsolat, ez nagyon eleven. Én voltam néhány ilyen esküvőfélén, mikor ezek a fehér népek ide kerülnek. Mostanában már olyanok jönnek, hogy nem is tudnak magyarul. De egy év múlva kiválóan tudnak. Tehát egy év múlva. Tehát visszamagyarosítjuk őket. Azt lehet mondani, belekerülnek a társadalomba, és akkor visszamagyarosodnak. Ez jött eszembe a túloldalról. Természetesen román tanyák vannak, Mára Marostól Fogarasig, Bozzaforduló, Háromszékbe, és de mondom, ez a móc tanyavilág, ahogy szoktuk mondani, ezek a mócok, ez egy fontos néprajzi csoportja a románoknak, ezek az Alba, tehát a régi Fehér megyenek a hatalmas hegyes tájain, nyugatra Gyulafehérvártól. Egyszer mértem, reggel ott a Nagyenyed tájékán belecsaptunk az erdőkbe. Én nem, azért nem kutattam román tanyán igazából, mert nehéz dolog, mert azért oda egy helybelit kell vinni. Mert sose tudja az ember, hogy mikor köt az emberbe bele egy román rendőr, hogy mit fényképezgetem én ott a telneket, ugye megkérdezheti tőle. Szóval legyen velem valaki, aki szót tud érteni vele. Tehát így vittem magammal egy magyar lapádi polgármestert, egy régi polgármestert, és elmentünk hármasban, múzeumi sofőr, meg én, meg ez a magyar lapádi, magyar lapádról elindultunk ezt a tanyavilágot megnézni. Például kétszer voltam. És akkor mentünk egy 10 kilométert olyan őserdőkön, és akkor megvillantak ezek a hatalmas tetők. És azt hittem, hogy a népről az értesítő 1904-es év folyamát látom, mert akkor közöltek 100 évvel ezelőtt egy-két képet a magyar néprajzban ilyen. És mondom, ez mi egy szabadtéri múzeum? Nem, menjünk be! És akkor öreg román nagyon örvendett, hogy jöttünk, és szólt, jó, el voltunk. A végén Gyulafehérvár este Gyulafehérvár fölött léptünk ki ebből a hatalmas hegyvidékből, még utolsó 10 kilométerén falvacskák voltak. Közte 60 kilométer, mert 80 kilométert mentünk egészen. A 60 kilométer az ilyen tanyák között itt. Mindenféle patakvölgyekbe és egyébként mentünk egy remete nevű helyen. Na, szóval ezek hogy alakultak ki? Hát a jó ég tudja. Mert a románokat ez igazából nem izgatja. Én mindent elkövetek, hogy olyan irodalmat találjak, a románok elkövettek ezekről a tanyákról, de igazából nem tudnak nekem ilyen irodalmat adni. A sors iróniája, hogy lehet, hogy még én fogok ezekkel bajlódni. Ugyanis az történt, hogy például most is voltam a múlt héten Gyulafehérváron egy hétig kutatni a levéltárba, az érsekibe. És mit ad Isten, ez a remete nevű hatalmas román tanyavilág, remete néven községez, és amarébb egy ponor néven megint egy ilyen sok-sok 10 kilométeres. Úgy jön, hogy remete. Rimetszel, vagy mi a fene, valami ilyesmi a neve. Na, szóval ez a remete nevű tanyavilág, hát pont a gyulafehérvári püspök jobbágy faluja volt a 18. században. És elkezdtem tanulmányozni az uradalmi iratokat, és gyönyörű határpereket találtam, ahol a ponoriak ölik a remeteieket. A remeteieket a nagyenyediek. A nagyenyediek, a toroszkoszentgyörgyiek a remeteieket ölik. Szokás szerint a határperekben ugye mindig ez van, és ott orba-szájba tanyákról beszélnek, meg szállásokról, meg fölégették, meg ott volt az erdő, azt mondta, hogy az ő földesurái fölégették. Szóval rengeteg történeti adat került elő, már tavaly is egyszer, és most megint egy hétig. Hát szerintem ebből egyszer valamit kell csinálni a román tanyák múltjáról. Na most úgy tűnik, hogy azért ezek is jobbára a 18. századtól követhetők. Egyébként csak történeti érdekességet, vagy tudománytörténeti érdekességet említem, hogy ez az előadásomban már említett Vuja Romulus, aki valami hallatlan nagysága a román tudománynak, már meghalt, ugye, magyarul is tudott, és magyar kapcsolatai voltak, ugye Gunda Bélának kiváló barátja volt, a 60-as évek elején még élt ez a Vuja Romulus, és ez írt 41-ben egy könyvet franciául az erdélyi településekről. Na most hát a tanyákban nem mélyedt el, ugye más dolgokkal bajlódott ott. Az elején egy 5-6 oldallal elintézte a tanyákat, hogy vannak. És hát lássunk csodát, mit ír. Betűre végtanul ezt a részt, és hát a summázata az, hogy nekünk románoknak ez a mósztanya világ, ez azért fontos, mert ez a bizonyíték, hogy mi, tudom, 2000 év óta itt vagyunk, mert ezek a tanyák, ezek ott megvoltak a hegyekben, és akkor ott ezek így lehetett túlélni azt a sok népvándorlást és más egyebet, hogy a dákok tanyáiból lettek a mai komárdák. Ezt megírta ez a Vuja Romulus, hát most szobrot állítottak neki Kolozsváron. Ugye most szobra van, hát nem véletlenül, hogy népeszkodatóknak nem szoktam szobrot állítani. Hát ezt ki kellett érdemelni, hát ezt meg kellett írni. Most ez egy marhaság, nyilvánvaló. Tehát azért érdemes odafigyelni a román tanyák históriájára is, csak hát nagyon nehéz. Hát nagyon nehéz abba is bajlódni. De hát mondtam, hogy én nem álltam ebben magam soha, de most már képileg már igen, mert annyit fényképeztem ott a két nap alatt, hogy rengeteget, és akkor... És most ez a történeti anyag is előkerült, tehát ha a románok nem csinálják, majd lehet, hogy én fogok egy kicsit írni egyszer, majd egy kicsit több időm lesz az egyik ilyen hatalmas román tanyavilágnak a kialakulásáról. Egyébként még érdekességként említem, hosszú lett előadásban, erre nem volt idő, hogy van nekünk egy szavunk, amire azt szoktuk mondani, hogy hát az az egyik, amit hoztunk Európába, ugye valahonnan Ázsia széletájáról, ez a szállás szavunk, amelyik a vérmesebb nyelvészek szerint finugor eredetű, mások szerint ugor eredetű, szóval mindegy, az régi. Szóval az a lényeg, hogy régi magyar szavunk, amit valahonnan Ázsia szélére hoztunk, a szállás. Mi annak neveztük ezeket a külső telepeinket hosszú évszázadokon át, aztán fogtuk magunkat a 18. században, és leráztuk ezt a szót az életünkből, és átvettük a szláv eredetű tanya szót, és azzal kezdtük nevezni ezeket a telepeket. Ez is szépen lezajlott a mi nyelvünkbe. Viszont a szállás szavunkat meg szépen átvették a velünk élő különféle népek, a nemzetiség. Átkerült a szlovákba, sokféle jelentése, most ebben nem menjünk bele, átkerült a szerbe, átkerült a román, átkerült minden. Ez a háttér. Kérem szépen, állok a remetén. Ez a nagy élményeim sztoria. Tehát állok a remetén, és észreveszem, hogy hát ugye, taj, mindenfelé román felkérdő, előtte a hatalmas manaság. Nézzem én, hogy a szemben van egy csű, magányosan áll. Fél életemet élek kutatására foglalkozom, mert mindenféle információ még kitalálom, hogy ez egy szállás. Itt ez a csű, körülbelül mindenféle színadóján és más élek, és akkor valahol a gazdára, ahol még van, itt a 10 kilométerre jött el valahol, és itt tartja a szállás. Mert ez a gyímesi élet alapja, ugye a gyímes megfoglalásának az alapja, hogy itt lakott a gyímesi, ott volt 2 kilométer, 5 kilométerre a szállás. Aztán a fiak oda ott csinálnál, azok újabbat bele kérdben, így népehettek be a gyímesi bölték a szállásokon keresztül, körbe előre a kultúrban. Ezt mondta egy ilyen. Ugyan ez a folyamatot látom én, hogy miről van szó. Ott is szállás, ott is van egy, ott is meg ott is. És a világban három román asszony jönnek a gyűlőkba. És akkor a labán jelenet rászalaiknak, de már elkezdték magukat, és egy beszélésen áll a szóval. És a labán jelenet próbálnak nekem. Igen, az egy istálló, ott a télen ott lehetek az állat, ugyanúgy a mesélt az asszony, hol van az? Ott a hét oldalban, ahol, ez még itt ez az a műveskár. Mondom, ha már ilyen, valami ügyesen próbálja megkérdezni, hogy hogyan nézik ezt a csűrt, meg a környékét, ezt a román asszony, hogy is értem? Hát azt mondom, hogy látunk magunk előtt, hogyan nevezünk? Na hallom a románt, amikor mondja, hogy szas, szas. Hallom, itt vagyunk, mindig remetünk. Szép magyar szavunknál, itt hallom a remetei román asszonyt. Hát ilyen szépségekkel találkozik időnként az ember. No, majd egyszer kinyomozzuk a román szállát, a román tanyákat is talán. Igen, bocsánat.
A megélhetőségükről beszélnek az embereknek a megélhetőségük érintően kérdezem, hogy a fölvételekből nyilván nem érzékeljük az állatállomány, se a tojószárok, se a rökszaros marhák.
Jó kérdés.
Ugye valóban a széna csinálásnak
igen.
Jelentőség nyilván, de ezt most nem látjuk. Most tulajdonképpen nem is tudom megfogalmazni a kérdést, talán úgy tennénk a dolgot, hogy ugyebár a munkanélküliség, hogy említeni az egy kicsit a tanyavilág és az ezzel összefüggő kultúrának a megtartása irányába hat. Egy kicsit.
Igen.
Ezzel a modern csúnya kifejezéssel egy ez a mai végbe menő úgynevezett globalizációs folyamat, ez meg egy kicsit ellenek ad ennek az egész életnek, és ez ilyen újkori határokat most arra volnék kíváncsi, hogy a kutatónak a szemével, vagy a történésznek a szemével nézve ennek az életformának a jövőjét illetően kitapítható valamilyen irányzat?
Igen, értem a kérdést. Értem a
kérdést.
Igen.
Pozitív értékes jelenséggel álló szemben, és vajon mit áll érteni?
Igen. Szóval, nagyon, de most az Újszvölgyéből mesélek, mert most jobban nem már van, az idén is volt, a Marságon is volt, szóval az idén is, de inkább csak a formális látogatás. Az Újszvölgyéből még az idén is láttam interjúkra, szóval rólott meg, mert nagyon dolgozhat már jutban, tehát az jobban rendben van most. Hát úgy nem jelenti, hogy volt a Marságon. Hogy korábban ez hogy mondjam, hogy eljöttünk a szegények, hogy voltak a nyilvesben ezek. Ezért jöttek el az Újszvölgyébe. Lényeg országból azért mentek ki, hogy ott nagyon lesz, ott jobban tudunk gazdálkodni, de a testvéri van azt is, azért kívánta játszani, hogy jobban lehet gazdálkodni, szóval az anyát, tehát a gondolattal az ugyanígy van, és ez be is jött a 20. század első felébe. Tehát én jól látom, meg az emlékeikről sok ilyen családtörténeti emléket beszéltem végig sok-sok családokkal is, hogy azt látom, hogy valóban azok, akik 1906-ban, 7-ben, 10-ben, 15-ben csak eljöttek, és megépítették a tanyájukat, és létrehozták a gazdaságot, azok úgy a maguk módján, egy gyímesi szemmel nézve, bizonyos pontig megszedték magukat a helyemet éveket, tehát idegesek a 60 volt, a szállója volt, 20 termelet, nem tudom hány, Tihópia, meg szóval vannak egy jó példák, hogy az oroszok betöntek az Újszvölgyébe, fekvenek, pusztítják, végezzük a sorolni az egyik szerencsétlenül gazdára. Ezek mindegy közöljárni beszélgetek, mert a Jungszerne, Tízökre, miért a micsoda volt az apjának, és még a két év múlva elmentek az oroszok, azért két darab se volt. Szóval ezt ilyen szkolyként, hogyha mindenütt ütöttem volna, szoktam mindig ilyen állapálva meg, és érdekel minden. Tehát úgy tűnik, hogy bejött a számítása azoknak, akik megteremtettek a tanyára 20. században. Aztán jöttek ezek a magyar politikai viharnak gondolatok, amik oda is hatottak, és hát ezek nem a legjobb eredményt hozták. Most akkor visszatérve a jelenre. Tehát én azt látom, hogy ez a, például az az Újszvölgyi vásárolom, de ugyanígy van nagyjából a székely vásárolom, és nagyjából három csoportra osztottak, tartozott, három csoportra tartozott. Mondjuk a 25%, Patika mérlegyen mérlegyen, tehát egy negyed a helyi társadalomban, az ugyan maga módján, hát valami életben, még módosnak is lehet, abban a világban. Tehát azok mindent elkövetnek, hogy a házuk szebb legyen, már az ő szemükkel. Tehát, hogy a házuk modernizálódjon, a gazdaságukban is szeretnének szerezni olyan gépeket, de hát még ott tartani, nem hogy akkor egy sincs. Ezt a szállóképe. 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 Ezt a szállóképe
Tehát mondjam azt, hogy a társadalomnak az égyeljére, hogy olyanok vannak ebben benne, akiknek valahonnan, most azért valahonnan mégiscsak csöppen valami pénz. Tehát nem csak a gazdaságban, hanem valami állással lenne valahol. Ugye? Mert ugye az elmúlt 40 évben sok ember volt, mert mondjam, hogy IFE-nél tudok dolgozni. Az IFE az egy mezőgazdasági természeti vállalat. Tehát szinte, ha beszéltek egy különösebb embernek, akkor mindig elmondja az életet, hogy ifet munkáltatok, jelentek az. Szóval ez szinte az életformát van. De ez mind munkanélkül, nincs állami elvészet, munkanélkül. Tehát az ifet munkák. Ma nagyon nehéz, tehát ilyen egy munkában elvészet. Hogy elvészet? Lényhány az állam is a másik is elvészet, a harmadik is elvészet, a negyedik elvészet, az ötödik is meg. De nem úgy elvészek, hogy mi az elvész elképzelni, hogy a sokkal egyedül végeztek is. Hát ilyen elvész, egy sárnyó vászta elvészet, aki olyan nagy sárnyó mélyen tettő, és egyszer együtt egy lassúban, bátorban, egy két hónapos feltállításra, és ez tökéletesen elég az életi közben, köbözni, ugye kell tudni köbözni, és akkor már elvész. És mindenféle ilyen rafinált dolgoztak érteni. És ettől nagyon jó. Tehát például ezek az elvészeket, kapnak fizetés. Közben nem tudunk gazdaságot. Tehát például ezeket ide sorolok. De lehet még van egy olyan, hogy boldog nyitottnánk el. Talán is mondjuk, hogy jön valami. Ebben a 25% szerint csoportban, valamint mondom a társadalomnak, kb. Ezek tartoznak, tehát a tehetőségek. Azt mondhatnám, az a bizonyos jó agrárpolitika beköszöntene, amit nem fogok színű, akkor ez az a ugrásra kész társadalmi réteg, hogy igazi farmerré váljon. Hát ez egy ugrásra készen várják, hogy az idő valahogy valami meg lehessen fogni, és abban el lehessen indulni egy ilyen farmerré válaszúrják. Valósi turizmusra hálódnak, és mindenféle olyanról, ami még nincs, de ez, csak ez a lépben benne nyitott. Ennek már olyan háza van, hogy nekünk már lehetne fogadni. Van a másik réteg, az, hogy ők ötvözik. Tehát a nagyon réteg, aki hát valami megpróbál, úgy megpróbál. Tehát megpróbál ilyen hagyományos módszerekkel gazdálkodni, mert hát korábban nem csinálta akkor, hogy mennyi a kölkölöd meg. Te tehenet fogadsz, ekelelő, szántogatott ad meg a dolgokat. A fát másoknak kitermelő a fát. Vannak ilyen vállalkozók, tehát minden állam megtett vállalkozók, a szépen hallgatnak, akik kivagyba szállítják a csíki apasok fenyőfájét, meg ilyen hallgatnak. És akkor ezeket a képet a székelyi, meg a sárnyó nyelvben új kifejezés románból jön, a patronok, ezek a vállalkozók, akiket Krisztus ember bűvőkben, és akkor ezek megjelenik, hogy mit fogják, és akkor ezek megbeszél valami erdőt, és akkor ilyenek bedolgoznak, ez a középvételben. Bedolgoznak, hogy kivágják, ez egy forzaszkodik, az, hogy kivágni, az egy dolog. Én láttam ilyen fagbuntatást, ez elképesztő a rondonokat. Fönn kivágja valóban egy oldalra, annak a nagy, hatalmas, 20-30 méteres ilyen vastag fenyőböndnek, annak le kell kerülni a patakat. Na most akkor ezt azt mondja, hogy vasakat vernek bele, meg innen a viselőt, és a lóvaikat, ez a középvétel, oda viszik a lóvaikat, ott teszik tőlük a lóvaikat. De belefogják, hogy akkor ráncikálják ezt a hatalmas fát le a patán. Rossz nézik. És ilyen egyetlen baleset beszélek dolog ez. Ez egy napban sem csinál, iszák pálinkát közben. Szóval hatalmas élet van ilyenkor. Akár a hatalom most megrendel, de most van, úgy már helyesebb van. De ez minimális. Akkor utána, amikor a lényban a katalmat, az külkör rakni valaki, teherrakodóra, patron teherrakodóra, akkor emelkedik, rakják. Ez egy jó ellenkültenezés, akkor lehet fát lopni. Akkor azt el lehet vinni egy csészenni, de nekünk fizetni közben az elvész, annyi gazdagok. Szóval megy valami ilyen helyben, tehát ez a közép réteg, ez körülbelül így tölti az életét, egy kicsit hagyományosan, egy kicsit vissza a beszéd közben, szóval nem sokra tudja vinni, de tulajdonképpen, és annak szerint, tehát nagyon kevesetek is. A tejjel is kevesetek, amit például a két-három tehenem után, most már nem is tudtam leadni a tejet, a mikrofon egyébként születik, azt tudjuk eladni rendesen, ugye említettem. Tehát ez nehezen élő, de azért úgy a hagyományos havasi, tanyai, gazdaság, kerekei között el vannak, ilyen nem vannak, szóval mi el vannak valók. És akkor van az utolsó negyedik, a harmadik társaság, aki azt mondja, hogy szegény. Tehát azok nagyon szegények. Ez többféle módon lehetséges, vagy valaki szegény. Például úgy, hogy már megöregedett. És a gyerekei látják. Szerte szép vannak a Kárpát-medencében. Ismertek, hogy nyugodt gyerekek nevelt föl, és amúgy hogy Budapestről kezdett közelé Varsóig a legfőbb helyeken van. És mindenki elment világra, a feleségem meghalt, és ott még egyedül egy ilyen kis faházban. Már nem igazán szélhetségvált, és már az állatokat sem igazán. Tehát én elesett köré. A másik csoport, ugyanebben a csoportban vannak, olyan fiatalok, akik nem tudnak megkapaszkodni. Jelenleg beszéltem eleget. Tehát olyan fiatal házasság, hogy hát valami nagy keservesen beköltött valamilyen égosztatú kis faházba, akkor arról álmodott, hogy majd egy épít házat. Nekem is elmondtam, amikor 5 évvel ezelőtt az egyik ilyen fiatal asszony, hogy most épít ilyen, azon a ház. Úgy oda nézett, hogy most vagy, hogy egy bizony nem a ház. Meg hogy a férje munka nélkül, nincs munkája, de a lombok megdöbölt, tehát nem egy ilyen fákat szivertett a helyéről. Szóval ilyenfajta családi negatív események is hozzájárultak ez a dologhoz. A három gyerekben már még van, azokat nevelni kellene, a férje nem keres. Szóval ilyenfajta helyzetek léteznek, és hát ezek meg a törvények, meg a mindenféle ellenség, azok alkotják ezt az alsó egyébként. Tehát a legfőső az újjársegészen várja, hogy farmerbehessen, és mindenféle ilyen újításokat végeztesek a gazdaságjában, ha benne az a hitelnek, egyébként. A középső réteg az egy hagyományos módon próbál élni, és kihúzni, ahol egyébként lehet az első rétegbe is, meg egyszerűen is lehet, szóval legkülönbözőbb módon lehet, és van ez az alsó réteg, amely nem igazán tud előre haladni, vagy azért, mert nagyon az egyik helyén előre haladni, felesen, vagy azért, mert olyan fiatal, aki nem tudnak kapaszkodni az előre ez a dolgot. Tehát én ilyenben látom ezt a
A mai viszonyok között, tehát ezt a mai viszonyok, tehát a 20. század utolsó évtizedeit termelték ki ezt ilyenre. Mert ha nem így alakul a 20. század második utolsó évtizedei, akkor nem ilyen az, ennek a társadalomnak a belső szerkezete bizonyára. Tessék, Pancsó!
Nem tudom, hogy vannak anyák, ahol évente egyszer látnak csak kapot. Az érdekel, hogy mi az, ami vallásra összetartó, hogy erősség teszi ezt a közösséget. Ott vannak ilyen ceremóniák, nélkül, vagy amitől
erősen felkezd
a vallásosságot.
Hát a vallásosság az itt az Úzvölgyében egy hozadék alapvetően. Tehát a Gyimesben nagyon vallásos nép lakik, tehát ezt hozták magukkal. Őszintén szólva, olyan nagyon látványos összejöveteleiknek nem igazán sikerült nyomára bukni. Tehát nem, én is persze azt hittem, hogy itt összejönnek a kereszteknél délután és imádkoznak, szóval igazából nem. Annyira lefoglalta ezt a társadalmat a munka, annyira lefoglalja, annyira nehéz élet ez, most, hogy tulajdonképpen valahogy ez jön ki, hogy ezekkel kevés idő maradt. Na most inkább a hivatalos egyház által produkált eseményeken próbáltak részt venni. Ennek ellenére mégiscsak voltak, szóval ugye nagyon sokáig utána jár az ember, akkor azért általa, mert szent emberek ugye itt is voltak. Például az előbb láttuk az egyiknek a tanyáját, az egyik ilyen szent embernek, aki már nincs meg, Fikó Bélának hívták, egy hímesi ember volt, aki tudott ködmünt hímezni, meg más ilyen tulajdonságai voltak, meg pisztrángot fogni, úgyhogy beállt az úzvölgyébe, így bele a vízbe, és akkor kézzel fogta a pisztrángot. Ezek ilyen anekdóták, ezeket úgy mesélik róla. Na, tehát például ez ilyen a szent ember volt, aki a saját házába csinált egy kis kápolnát, az egyik szoba, láttuk azt a tanyát a képen. Tehát az egyik szobát eleve úgy építette meg, hogy ott egy kápolnácska, ő ezt úgy nevezte, és ott összejöttek az asszonyok, sokszor maguktól is, meg oda kivergődött valami káplán, a hivatalosan ritkában jött ki a pap, de a káplán néha kijött, és akkor tavasztal, és akkor első áldozásra fölkészítette abba a kis szobába a gyerekeket, ott összegyűjtötte őket, és ez a, ilyen fajta összejövetelek azért időnként a vallásos összejövetelek is voltak, de azért inkább ez az jellemző, hogy nagyon elfoglalta az embereket ez a tanyai élet, és nagyon nehéz életet. Tessék elképzelni, hogy ez egy olyan világ, ahol tehát másképp kell gondolkozni, mint ahogy mi gondolkozunk az Alföldön, az évszakokat illetően. Hát például az, hogy októberben leesik a hó. Úgy, egy normál esztendőben október második felében leesik a hó, de november elején már mindenképpen leesik. Na most akkor tessék kiszámolni, november, december, január, február, március, áprilisnál előbb nem olvad el a hó. Tehát én voltam már kétszer május elején az Újszvölgyébe, és akkor mindig közölték, hogy jaj, nagyon jó, most már kicsit föl is száradt, meg már két hete elolvadt a hó. Tehát fél évig, tehát 6 hónapig hó van. És nagyon nagy hó, nagyon nagy hó, amit ezek egyébként még azzal is szembeszálltak, például fonók működtek. Fonók ebben a hatalmas tanyavilágban, és ebben a hatalmas hórengetekben mentek a fonóba, másik tanyákba. Ilyen történetek hangzanak el, meg különösen a 60-as években, amikor nagyon sok fiatal volt, tehát ez a társadalom még egyszer ilyen létszámú volt, tehát megközelítette a 600-at a 60-as években, akkor rengeteg fiatal volt, és azok mentek éjszaka a havas tájba, és mindenféle fonókba jártak, és egyebekbe, tehát a havas terület ellenére is. De ez a nehéz élet, szóval ez a sok hó, ez, meg hát utána sincs azért mindjárt szép idő, szóval ez egy kicsit úgy lefoglalta ezt a népet, szóval. De viszont amikor kijön a pap, és misézik, akkor összejönnek, és akkor ott vannak. Tessék, Pancsa!
Mutatják ezeknek az embereknek a elégségi viszontásaikat, hogy hogyan tudják.
Igen, hát ez is lehetne, miközben olyannyira, hogy Székely Varságon, ott nem egyedül kutattam, hanem egy csapattal kutattam. Tehát én írtam, tehát én vezettem a csapatot, én szerveztem meg az egész kutatást, az a 90-es években volt, első felében voltak a nagy kutatások, de egy olyan, volt az egy időben 10 fős is, és odavalósi erdélyiek is voltak benne, csak aztán lassan kimaradtak, meg érdekes módon a múzeumokat elérte a politika, és a múzeumokat elragadta a politika, a múzeumlogusokat ezt mondta, de egyikből szenátor lett, a másikból a szenátor titkára, a harmadikban én nem tudom, micsoda lett.
Ez is majdnem.
Igen, igen. Tehát egy most vicc, de valóban a politika vitte el őket a csapatból, de azért kicsi néhányan maradtak mégis. Meg kecskemétiek voltak ugye a csapat tagjai, és az egyik kolléganőm például a gyógyítás, ahol egy hatalmas tanulmányt írt a Varságról. De a Újszvölgyéről viszont én próbáltam arról, hogy az is az önszerveződés világában, hogy hogyan szerveződött meg a saját egészségi védelmük, és akkor belebuktam a Csíkszentgyörgyi pap, a plébánosnak van egy 80 felé tartó szakásnéja, aki egy másik házban lakik, egy Gizinéni nevű szakásnő, aki egyébként van 40 évig a Csíkszentgyörgyi egészségház vezetője volt. És hát kiváló adatközlő, és ő járt ki a havasokba az 50-es években, rend volt, ugye, nagy rend volt, és hogy havonta egyszer ki kellett menni a havasokba. És jó, hát, figyelj, És akkor ott meg volt két ilyen jeles tanya, ahol valami értelmesebb asszony volt, szóval is hosszú história, és akkor az engedte be őket, az orvossal mentek, és akkor, akkor összejöttek oda az emberek, ott ebbe tanyába, ott a gyógyítom, vittek ki gyógyszereket, és akkor ott árusítottak minden. A legszebb az volt, hogy az asszony elmesélte, hogy boncolta az orvos annak idején. Mert hogyha valaki hirtelen meghalt, vagy fölakasztotta magát, vagy valami baleset, akkor a törvények szerint föl kellett boncolni. Hát most onnan a habasokból, hát mondom, miért behozták ide, hogy ó, de hogy ott helybe házná. Hát mondom, hogyan? Azt mondja, hogy valamilyen bakot felállítottak a rúgban, hát mindig akadt valami ilyen. Hát leakasztott a csűrajtól. Ez volt a bonoszolás, itt ebben a havasokban, még a 60-as években is állítottak.
Az gyerekszülés. Nem elképzelni ezt, hogy valahol elmenni kórházba.
Igen, 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 persze. A
hivatásos lába az nem volt itt így, Varsányban a formának a gyógyszeri szára elején is volt lába, de itt ezek nem volt. Az 50-es éveknek szugerálták ez a idős asszony, aki akkor világában egy menyeske volt, és az egészségát vezetője, hogy mindenki tanult, akinek szülnétetett. Tehát eljön az ideje, azokat szekerrel hozzák be, és azt az egészségát a szülnének. Ez vagy sikerült, vagy nem sikerült, de ez egy ilyen törekvés.
De legtöbbször, tehát ha kérdezi az ember, akkor a háznál szültek, és a szomszéd asszonyok segítettek. Szóval ez szinte kórusban így zajlik. Igen.
Kérdés, de
igen, nem akartam senkivel elfolytani a szót.
Te elmondtad, hogy
rólad is. Igen, ezt elfelejtettem. Igen. 76.
Hát én még akkor is emberi átkasztálya. Csak nem mindjárt tudjuk. 76.